Mirko Agyerde, Mária Jézushoz vezet, negyedik katekézis. Kedves barátaim, az előző katekézisben eljutottunk odáig, hogy felfedezzük azt, amit úgy lehet meghatározni, mint önmagunk Máriának szentelésének a titkát. Ennek legfőbb hatása a mi Urunk Jézus Krisztus működése azoknak a lelkében, akiket megnyílva a szűzanya felkészítő és közbenjáró cselekedetei felé betöltött a szenté Krisztussá tevő lélekkel. Ime ezért lesz mindig helyen való azt mondani, hogy Mária Jézushoz visz téged. Önmagunk Máriának szentelése szubjektíven és objektíven is könnyebbé teszi az utat Jézus Krisztus felé. Mária az, aki minden más teremtménynél teljesebben egyesült Istennel. Egyedül ő az, aki azt akarja, amit Isten, és mindazt akarja, amit Isten. Ezért Máriára gondolni, neki szentelni magunkat, hozzá igazodni azt jelenti, hogy Istenre gondolunk, vele egyesülünk, és neki szenteljük magunkat. Mivel égi édesanyánk azt szeretné, ha szentek lennénk, és hogy fiával, Jézus Krisztussal találkozzunk teljességben a mennyország örök dicsőségében, ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy létezésünk minden napján felismerjük Jézust, hogy felismerve őt szeressük és szolgáljuk. Mi, keresztények, valószínűleg nem vesszük észre, hogy bár különböző módokon valóságosan találkozunk Jézussal életünk mindennapján. Találkozunk vele az isteni misztériumok ünneplésekor, és elsősorban a szentségekben. Találkozunk vele az ige hirdetés során, amely rávilágít a szentségekre és azok éltető valóságára. Világos kell, hogy legyen számunkra, hogy az ige önmagában nem találkozta Krisztussal a szentség élet nélkül. Találkozunk Jézussal a testvérünkben is, és ilyen formában nap mint nap. Végül találkozunk vele akkor is, amikor összegyűlünk, hogy együtt imádkozzunk, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Tehát mindez nem világosítja-e meg teljesen a szűzanya kéréseit, hogy mindig imádkozzunk, lehetőleg együtt, családdal, közösséggel, hogy ne hátráljunk meg a testvéri irgalom sok lehetőségével szemben, és végül, hogy vegyük észre, amennyiben lehetséges, és végül, hogy vegyünk részt, amennyiben lehetséges, a hétköznapi szentmiséken. Biztos, hogy az elsődleges és személyes út a Jézussal való találkozáshoz a szentségi út. Mindenekelőtt az eucharisztikus út, amely egy mély, szerelmes és bensőséges párbeszéd, amelyben bizonyos értelemben fizikailag is érintjük őt, és amelyben engedjük, hogy ő alakítson minket. Mária arra vezet téged, hogy mélységesen szeresd az eucharisztiát. Ő oly annyira eucharisztikus lélekké változtat téged, hogy el lehet mondani, aki Máriát tiszteli, nem lehet nem szerelmes az eucharisztikus Jézusba, és fordítva. Az eucharisztia Jézus szeretetének magasztos ajándéka, amelyet ő hagyott ránk. Az eucharisztia végül maga Krisztus, a mi húsvétunk. Vesd össze Katolikus Egyház katekizmusa 1324. pont. Benne Jézus valóságosan jelen van, valóságosan és lényegileg, testével és vérével, lelkével és istenségével. Vesd össze Katolikus Egyház katekizmusa 1374. pont. Tehát a hét szentség közül az Eucharisztia méltán a legnagyobb, hiszen a másik hatban megkapod a kegyelmet a szentíváláshoz, míg az Eucharisztiában nem csak a kegyelmet kapod meg, hanem magát a kegyelem szerzőjét, ő, aki azt adja, a mi Urunk Jézus Krisztust. Amikor a pap, miután a Szentlélek erejéért folyamodik, kimondja Jézus szent szavait, ez az én testem, ez az én vérem, megtörténik az átváltozás nagy csodája. Tehát a kenyér teljesen hússá, a bor vérré változik. Megmaradnak a kenyér és a bor tulajdonságai, tehát a színe, az íze, a zamata, stb., de a lényegük teljesen átváltozott Krisztus testévé és vérévé. Ami addig tart, amíg az eucharisztikus színek megmaradnak. Vesd össze Katolikus Egyház katekizmusa 1377. Tehát nem csupán a Szent Mise ideje alatt. Ezért az eucharisztikus átváltoztatásban a mise alatt nem kompanáció történik, ahogy a luteránusok tartják, vagyis hogy Jézus jelenvalóvá teszi magát a kenyér és a bor színe alatt elrejtőzve, még kevésbé kell a kenyeret és a bort Krisztus teste és vére szimbólumának tekinteni, ahogy azt a kálvinisták, a zwingliánusok és mások hiszik. Ha segítséget szeretnénk keresni hitünk erősítéséhez, emlékezzünk arra, hogy minden érvényesen celebrált eucharisztikus áldozat alkalmával létrejövő átváltoztatással kapcsolatban igen nagy és autentikus történelmi források és bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Számos az egyház által is elismert eucharisztikus csoda formájában, amellyel tele van az egyház történet. A legegyértelműbb minden bizonnyal a lancsánói eucharisztikus csoda, amely a Krisztus utáni 8. században történt. Egy pap épp a római pápához tartott, hogy kilépjen a papi rendből, mivel nem hitte, hogy az eucharisztiában valóban jelen van Krisztus. Útja során megállva Lancsánóban, Olaszország kiéti tartomány, Szent Misét mutatott be. A kenyér átváltoztatásához érve az hússá, a bor pedig vérré változott. 5 vörös röggé alvadva. És ami ezután történt, példátlan. Ez a hús és ez a vér egy drága szentségtartóban még ma is ki van állítva Lancsánóban. És mindez már 1200 éve úgy van, anélkül, hogy bárki manipulálta volna. A 20. század tudománya természetesen ezt elemezni akarta. Azon túl, hogy a hús és a vér lényege fennmaradt, a néhány évtizede felfedezett fagyasztó nélkül is századokon keresztül és tökéletes állapotban van, az elemzés során arra jutottak, hogy a hús egy körülbelül 30 éves férfi szívizmának a része. A vér valódi emberi vér, amelyről megállapítható a vércsoport, AB, a fenotípus, stb. De a legcsodálatosabb az, hogy amikor lemértek egy rögöt az 5-ből, az 16 grammot nyomott. Egyenként mind az 5 16 grammot. De ha mind az 5-öt egyszerre mérték le, a súlyuk akkor is 16 gramm volt együttesen. Hogyan lehetséges ez? A tudomány nem tud magyarázatot adni egy ilyen jelenségre, mivel a matematika nem vélemény. De a hitnek és a teológiának sikerült megmagyarázni egy olyan dogmatikai igazságot, amely mindig is jelen volt az egyház hagyományában. Krisztus ugyanúgy van jelen a részben, mint az egészben. Ha a rész súlya egyezik az egészével, és az egész súlya egyezik a részével, akkor evidens, hogy amikor lemired a konszekrált ostját, jó lenne elolvasni ehhez most a finói Szent Tamás úrnapi himnuszát, akkor Jézus nem osztódik két részre, egyik fele az egyik részbe, másik fele a másik részbe, hanem Krisztus teljesen egész marad, mind az egyik felében, mind a másikban. És ha a szentostját 1000 darabra törjük, Jézus teljesen és egészen jelen lenne minden egyes darabban, még a legkisebb, szabad szemmel alig láthatóban is. A firenzei zsinat 1442-ben kimondta, hogy minden eucharisztia morzsát, amíg emberi szemmel látható, magunkhoz kell venni, és nem szabad veszni hagyni. A mi szeretett királynője, Máriás mozgalmunk határozottan felszólít mindenkit, hogy nyelvre áldozzunk, és ne kézbe, hogy elkerüljük a legapróbb darabkák elvesztését, amik a kézen maradhattak, és így leeshetnek a földre, és megtaposhatják őket. A nagy eucharisztikus csodáktól, és főleg a lancsánói csodától megerősödve, amelyet a szűzanya személyesen a mi időnk jelének hívott, emlékezzünk, hogy az olasz püspöki konferencia 1989. július 12-i dokumentuma, amely megengedte, és nem elrendelte, vagy javasolta a kézbeáldozást, azt írja az egyik részben. Mindenki ügyeljen, hogy egy letört darab se vesszen kárba. És a hívőnek szabad úgy áldoznia, hogyan jobbnak látja. És még egy pap sem írhatja elő a hívőnek az egyik vagy a másik áldozási módot. Ugyanebben a dokumentumban még ez is szerepel. A hagyományos rendszer, tehát a nyelvre áldozás marad a mértékadó. Az egyház miért stabilizálta a 8. században, hogy az eucharisztiát kivétel nélkül mindenki egyenesen a szájába kapja? Míg a 8. századig mind a kettő jelen volt. Az egyházi hagyomány által jól dokumentált két ok miatt. Első, a darabok szétszóródásának és elvesztésének óriási veszélye miatt. Másodszor, olyan indok miatt, amit pszichológiainak is nevezhetünk, a hétköznapi étkezéseink kenyerét megtörjük, kézbe vesszük, és úgy vesszük magunkhoz. Ezzel szemben az eucharisztikus kenyér az átváltozás igazsága miatt már nem kenyér, hanem Krisztus testévé vált, és így az asztali kenyértől eltérő módon helyes magunkhoz venni, egyenesen a szánkba, a nyelvünkre. Összességében tehát egy gyakorlati és egy mély, az eucharisztia szeretetétől vezérelt indok vitte rá az egyházat, hogy a nyelvre való áldozást tartsa fenn már 1200 éven. Az aggályos, higiéniát szem előtt tartó indok, a kibúvó, amelyet sokan felhasználtak arra, hogy Isten népének nagy részét meggyőzzék, hogy térjen át az új rendszerre, nincs említve az egyház egy dokumentumában sem, és ahol sem idézik. Valójában egy hamis megokolásról van szó, hiszen amikor én mise előtt a ház, az autó, a templom kilincséhez érek, amelyeket mindenki megérint, miután kezet fogok a béke jeleként, és elvégeztem a templomban a felajánlást, vagyis pénzt dobok a pelsejbe, vajon lehet azt mondani, hogy ügyeltem a higiéniára? A pap kezet most még a szentmisében is. És ha véletlenül a pap keze érinti a nyelvemet, ne felejtsük el, hogy a szentáldozásban éppen azt kapom, aki a betegségeket gyógyítja, és nem azt, aki azok terjesztője. Végül kétséges helyzetben van az, aki azt mondja, hogy jó az eucharisztiát kézben tartani, hogy imádhassuk, mielőtt magunkhoz vennénk. Lehetetlen Jézust abban a rövid időben imádni, amíg a kezedben tartod, mert vannak mások, akik várnak mögötted, és akiknek helyet kell adnod. Ráadásul Jézust lélekben és igazságban imádjuk, azaz szívvel, és így miután magunkhoz vettük, a szívünkben jobban tudjuk imádni, mint a kezünkben tartva. Egy szóval, ennek folytán és más okok kapcsán a Szeretet Királynője mozgalom nyomatékosan ajánlja, hogy Jézust a szentáldozásban ne kézbe, hanem a nyelvünkre fogadjuk. Mária végtelenül szereti és megszeretteti velünk Jézust. Így Mária mindig az Eucharisztia közelében marad, mindig minden tabernákulum mellett ott van, és azt, aki igazán szereti a szűzanyát, arra vezeti, hogy az eucharisztikus Jézust mélységesen szeresse és imádja. Az, aki valóban megéli a Máriának való szentelődést, nem tudja majd a vasárnapi és az előírt ünnepi misét kihagyni. Sőt, amennyiben lehetséges, ha van rá lehetősége, nem rest a hétköznapi szentmiséken sem részt venni, akár minden nap, ahogy a szűzanya kérte 1988. november 23-án. Mindenek felett pedig igyekezni fog, hogy mindig a kegyelem állapotában maradjon. Egyre gyakrabban fog gyónni, meggyónja a bocsánatos bűnöket is, hogy mindig áldozhasson. Megérti és tudni fogja, hogy az eucharisztikus színek 10-15 percig tartanak bennünk, és ezért a szentmise végén nem siet ki az ajtón, hanem a templomban marad, megfelelő ideig tartó hálaadásra, csendes imádásban. Megérti a hit és a tiszteletadás értékét, a tabernákulum előtti térthajtáson túl is. Újra felfedezi majd a szentségimádás csodáját, kegyelem forrását, amely során mindenki, ahogy II. János Pál mondja az 1996-os szentségimádásról szóló levelében, az Úr mellére hajthatja a fejét, ahogy János a kedvenc apostol tette az utolsó vacsorán. Az, aki Mária szeplőtelen szívének szentelte magát, eucharisztikus lélekké válik, olyan lélekké, amely mélységesen megéli az eucharisztikus lelkiséget és annak következményeit, amelyek vele járnak. Tudnunk kell, hogy amikor áldozunk, az ellenkezője történik annak, mint amikor magunkhoz vesszük a hétköznapi ételeket. Ebben az esetben a testünk az élelmiszerekben található fehérjéket, vitaminokat, stb. Asszimilálja az önfenntartás véget. Azonban, amikor az eucharisztiát vesszük magunkhoz, ennek épp az ellenkezője történik. Az eucharisztikus Jézus asszimilál minket, épít magába, és egyre hasonlóbbá tesz minket magához, egyre inkább egy testé és egy vérré válunk velem. A kegyelem eme felbecsülhetetlen ajándéka, amelyet hittel és mély tudatossággal élünk meg, Jézus érzéseit adja nekünk, és az ő erejét és energiáját, mert egyre közelebb von hozzá minket, hogy azt tegyük, amit Jézus tett. És Jézus mindent megtett, és mindenben az Atya dicsőségét és a testvérek üdvösségét szolgálta. Így az Eucharisztiában ő belé asszimilálódni, vele egyesülni azt jelenti, hogy érezni fogjuk növekedni magunkban a hit utáni vágyat, hogy egész életünk Isten dicsőségének himnuszává és a lelkek üdvözítésének missziójává váljon. Mindent megtenni Isten dicsőségéért azt jelenti, hogy megéljük annak az olasz imádságnak a szellemét, amit egy időben nagyon gyakran mondtak reggelenként. Jézus isteni szíve, Mária szeplőtelen szívén keresztül felajánlom neked az eucharisztikus áldozattal egységben ennek a napnak az imáit, történéseit, örömeit, szenvedéseit. Tehát mindent megtenni Isten dicsőségéért nem azt jelenti, hogy új dolgokat teszünk, hanem hogy megtanuljuk, hogy új módon tegyünk mindent, főleg, hogy megtanuljunk mindent felajánlani, amit nap mint nap teszünk. Megtanuljuk felajánlani főképp szenvedéseinket is. Többek között azt mondta Szűzanya 1994. május 6-án. Gyermekeim, látom szenvedéseiteket, fogadom könyörgéseiteket, de arra hívlak titeket, hogy értsétek meg a szenvedés értékét. Tekintsetek Jézusra, azonosuljatok a keresztre feszítettel, és megtaláljátok az egységet Istennel. Azonosulni a keresztre feszítettel nem azt jelenti, hogy fejünkre tétetjük a tövis koronát, vagy szögeket veretünk a kezeinkbe, vagy megkorbácsoltatjuk magunkat. Azt jelenti, hogy életünkben, és leginkább a szenvedés pillanataiban magunkévá tesszük az Atyában bízó ráhagyatkozás, a világ megváltását óhajtó érzéseket, amelyek Krisztus sajátjai voltak. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit cselekszenek. A keresztre feszítettel azonosulni azt jelenti, ezeket az ő érzéseit megtanulom a magamévá tenni, kezdve a mindennapi bosszúságokon és fáradalmakon, mert ha megtanulom, hogy a kicsiben hűséges legyek, akkor hű leszek a nagyban is. Tehát amikor a szenvedés súlyosabbá válik, vagy amikor a közeljövőben, vagy sokára az Úr megérteti velem, hogy az én földi létem a végéhez közeleg. Csak így válik a szenvedés a szeretet ajándékává, és menthet meg sok lelket. A felajánlott szenvedés üdvözítő erő a bűnösökért, mondta Mária. Krisztus a keresztjével nem elvetette a szenvedéseket, hanem megszentelte a szenvedést. Ő azt tanította, hogy bűneink keresztjének magára vállalásával megváltotta a világot. Így mindazok, akik magukra vállalják saját kisebb-nagyobb keresztjeiket az övével egységben, részt vesznek az ő nagy üdvözítő művében. Ez nem azt jelenti, hogy szeretni kell a szenvedést a szenvedésért, vagy éppen keresni. Nem azt jelenti, hogy szép dolog lenne a szenvedés, hanem azt jelenti, hogy még rosszabb semmiért se szenvedni. ha már a szenvedések meg vannak engedve, értékeljük őket helyes módon. Isten kegyelme alapján és a Krisztussal való egyesülés révén szolgálják a rejtett, egyetemes üdvökonómiát. Az eddigiekből következik, hogy a hittel megélt szentáldozásban életünk Krisztusért, Krisztussal és Krisztusban áldozati felajánlássá válik az Atyaisten számára. Egyidejűleg azonban tekintetünket a testvérek felé is kell fordítanunk, az ő örök üdvösségükre, mivel az élő ember Isten nagyobb dicsősége, és Istennek nagyobb dicsőséget szerezni azt jelenti, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy visszaadjuk a léleknek a hit melegségét. Másrésztről Szent Jakab apostol azt mondja, aki visszatéríti a bűnös, téves útjáról, a halálból megmenti a lelkét. Jakab 5:20. Valóban, ahogy korábban állítottuk, az eukarisztia magamhoz vétele egyre inkább egy testi vérré tesz Krisztussal. Világos, hogy mindenki, aki magához veszi az oltári szentséget, részesül-e hatásban a hit által. De akkor, ha mindenki egyre hasonlatosabbá válik Krisztushoz, akkor egyre hasonlóbbá válunk egymáshoz is. Egyre inkább egy egységes testé, egyre inkább misztikus testé, egyre inkább egyházzá válunk. Ezért tehát helyes azt állítani, hogy az eukarisztia hozza létre az egyház közösségét, és hogy nem léphetek Jézussal közösségbe, ha utána nem élem a közösséget. És ha egyre jobban Krisztus misztikus testévé válunk, akkor az, aki felajánlotta magát Máriának, annak tőle telhetően jelen kell lennie és részt kell vennie a helyi egyház életében. Ahogyan Mária is, úgy az is szereti az egyházat, aki neki szentelte magát. Megvédi az egyházat, megvédi azokat a hitigazságokat, amelyekkel kapcsolatban művelnie is kell magát, amelyek manapság annyira fenyegetettek az egyházon belül és kívül egyaránt. A Szent Szűz az egyházi élet és a hit közösségi megtapasztalásának egy igen különleges formáját javasolja, az imacsoportokat. A Scioi San Martinóban tapasztaltak révén több mint 600 imacsoport jött létre. Több mint 300 van Olaszországban, és szinte ugyanennyi Európa különböző országaiban. Második János Pál Novo Millennio Ineunte című apostoli levelében azt írta, keresztény közösségeinknek az ima hiteles iskoláivá kell válniuk. És 1999. május 3-án a Szent Péter téren Pió atya boldogga avatása alkalmával ugyanez a pápa az imacsoportokhoz fordult. Az imacsoportok olyanok, mint a fény és szeretet világító tornyai a világban. Imádkozók hadserege, olyan személyeké, akik az ima erejével a világ kovászai. Szeretet királynője 1985. december 28-án azt mondta profétikusan, alakítsatok új imacsoportokat. A szűzanya mindig megjelenik, biztatva az imacsoportok vezetőit, amikor ezek évente kétszer mindannyian találkoznak San Martinóban két közösségi napra, amelyet a megtett és még előttük lévő útról való elmélkedésre szánnak. A Máriának való odaszentelődés egyik gyümölcse az ima csoportokban való havi vagy heti részvétel. Hogy életben tartsák a kapott Máriás lelkiséget, és hogy tanúságot tegyenek a saját közösségüknek. Ha nem létezik ima csoport a környéken, miért ne alkossunk újakat, belevonva új embereket, akiket a Máriának való szentelődésre buzdítunk. A szűzanya miért kéri, és mondhatnánk szinte személyesen kíséri a neki szentelődöttek ima csoportjait. Azért, mert ezek szimbolikusan a jeruzsálemi utolsó vacsora termét, cönákulumát ábrázolják, ahogyan az apostolok cselekedeteiben az olvasható. 1.14. Az apostolok és a tanítványok egységben és egyetértésben együtt voltak az imádságban Máriával, Jézus anyjával. És emlékezzünk rá, hogy ez az apostoli csoport, amely Máriával imádkozik, az egyház minden idők legigazabb és legvalóságosabb képe. Egyház, amely Mária körül imádkozik, teljes egységben Péterrel és a 12-vel. És mi lett a gyümölcse a születő egyház intenzív és egyetértő imájának? A pünkösdi esemény, a Szentlélek kiáradása, azért a léleki, aki hivatalossá tette a nagycsütörtökön alapított és nagypénteken született egyházat. A pünkösd, amely utat nyitott első evangelizációnak az egész világon, a föld végső határáig, ahogy Jézus kérte. De most, ezekben az időkben, és azaz, amire a legjobban kell figyelnünk, a szűzanya egy új pünkösdöt jelent be nekünk. A rossz erői meghajlanak a jó előtt, de szükség van arra, hogy minden nemzet emberei meghajoljanak, letérdeljenek Jézus előtt. Csak így következik be a Szentlélek visszatérése egy új pünkösdért, egy soha nem ismert béke és igazságosság korszakáért, amelyet az emberiség még soha nem ismert. 1993. január 19. És még tovább, gyermekeim, az igazság ideje, Isten ideje elközelgőben van. Szeplőtelen szívemen áthatóva, a Szentlélek a szeretet új pünkösdjeként fog kiáradni az emberiségre. Minden ember, megbánva minden bűnét, virrasztó várakozásban készüljön föl erre a nagy átmenetre. 1998. december 8. E nagy bejelentések által megértjük, hogy a szűzanya önmagunk felajánlásán túl miért óhajtja az ima csoportokat? Kisebbeket, nagyobbakat nem számít, amelyekben imádkoznak, közben járnak, Istent hívják és imádják, várják bizalommal és őrködve Istennek ezt a megújított szeretet megnyilvánulását. Mert a Szentlélek újjá fogja építeni egyházát, hogy megmentse minden lelket. 2002. február 2. Hogy Jézus egyháza megerősödve és megszentülve növekedni tudjon. 2002. október 13. Mert a Szentlélek fogja lendületbe hozni az új evangelizációt. Az apostoloknak is hál, akiket Mária napjainkban készít fel, amelyre a Szentszék annyit prédikált és buzdított az elmúlt években. Tehát önmagunk Máriának szentelésének egyik gyümölcse éppen az ima csoportokban való részvétel, hogy Máriával legyél az egyházban, aki szüntelenül imádkozik azért, hogy hamar eljöjjön az általa bejelentett új pünköst, amely egybeesik az ő szeplőtelen szívének győzelmével, melyet Fatimában előre bejelentett. Mert mit jelent Mária szeplőtelen szívének a győzelme? Gondolkodjunk egy kicsit. Mit foglal magában Mária szeplőtelen szíve? Magában foglalja a teljes szeretetet az atya iránt, akinek ő leánya, a fiú iránt, akinek ő az édesanyja, a Szentlélek iránt, akinek ő a jegyese, és végül az egyház iránt, akinek ő kimagasló tagja, ikonja, példaképe, és így minden ember iránt, lévén ő az új Éva, minden élő anyja. Ennek a szívnek a nagy győzelme tehát, ugyanannak az Isten és ember iránti szeretetnek a győzelme, amely az egész világot jellemezni fogja a szenvedésben való nagy megtisztulás után, melyet elszenved saját bűnei miatt. Nem ez a valódi üzenete a harmadik fatimai titoknak, melyet 2000 június 26-án hoztak nyilvánosságra? Ennek a titoknak a tartalmát összefoglalva így lehetne ismertetni. Egy angyalt láttunk kezében tüzes karddal, aki fel akarta gyújtani a világot. De a szűzanya felemelte jobb kezét, és megállította azt a tüzet. Akkor az angyal hangosan kiáltotta. Penitencia, penitencia, penitencia. Láttunk azután egy fehérbe öltözött püspököt, aki félig remegő, imbolygó léptekkel, fájdalomtól és bánattól szenvedve, félig lerombolt városon haladt át, imádkozva a halottakért, akiket látott. A fehérbe öltözött püspök felkapaszkodott egy hegyre, amelynek a csúcsán egy nyers, fából készült kereszt állt, és míg alatta térdelt, megölték lövésekkel és nyilakkal. Ugyanígy sok más püspököt is, papot és világiakat, akik követték őt. Két angyal összegyűjtötte a kereszt két karjából kiömlő vért, és meglocsolták vele azokat, akik Istenhez közeledtek. Íme az, amit éppen megélünk, és amit meg fogunk élni. A szűzanya közbenjárásával ma jelenéseken, üzeneteken keresztül is éppen megállítja Isten igazságos büntetését, amelyet az angyal kezében lévő tüzes kard szimbolizál. De őszinte bűnbánatra, megtérésre hívja az embereket. Sajnos nem mindenki hallgat rám. Ennek következtében íme a város képe, amely lehet a világ vagy maga az egyház, amely Isten elutasítása miatt félig le van rombolva. Figyeljünk azonban, nincs egészen lerombolva, éppen Mária közbenjárásának hála. Nos, e fájdalmas tisztulásban a pápát kínozzák mindazokkal együtt, akik követték őt. De az a vér, Krisztus vérével egyesülve, a keresztről az angyalok összegyűjtik a vért, máskülönben ezeknek nem lenne megváltói értéke, azokra hullik. Azaz megmenti mindazokat, akik Istenhez közelednek. Ugyanis ha épp közelednek, akkor az azt jelenti, hogy ezelőtt messze voltak tőle. Íme tehát, ahogy előre be van jelentve és le van írva, egy új, nagy és nem várt keresztény tavasz valósul meg, a keresztény hitet elhagyottak tömegének visszatérése Istenhez, hála mindazok mártíromságának, vérrel vagy egészen Istennek adott élettel, akik Mária közbenjárását egészen a kereszt alatt állásig elfogadják, ahol ő ma is ott áll, stabat, saját életüket adván Márián keresztül, saját szenvedésüket egyesítve a megváltó Krisztuséval. A szűzanya tehát nem a világ végét jósolta meg, ahogy sokan rosszhiszeműen állítják. Ellenkezőleg egy új keresztény tavaszt jelentett be, a béke és igazságosság új korszakát, amilyet még nem tapasztaltak soha. Ezért kérem minden nekem szentelt segítségét. 1999. augusztus 15. És vajon mindazok számára is kéri a segítséget, akik ezekről a dolgokról nem akarnak tudomást venni, nem akarnak hinni benne, nem mennek templomba, stb. És egyenesen veszélyeztetik a saját üdvösségüket? Isten végtelen irgalmában rájuk is akar gondolni, de soha meg nem sértve senkinek a szabadságát. Ezt mondta a szűzanya 1991. szeptember 26-án. Figyeljetek, lesz egy nagy jel, amit az ég ad a világnak. Sokan akkor meg lesznek dicsőítve, mások megtérnek, de azok, akik nem ismerik el, az örök kárhozatba esnek. A reménytől megerősítve, az imára, áldozatra, tanúságtételre felbátorítva, azon lelkek millióinak üdvösségért, akik ma azt kockáztatják, hogy örökre elvesznek, vesd össze 1999. augusztus 15-i üzenet, megkíséreljük, hogy válaszoljunk egy utolsó kérdésre. Mikor jön el Mária szeplőtelen szívének a győzelme? Az igazat megvalva, ezek kockázatos kérdések, mert csak az Atya ismeri az időket. Az apostolok is engedtek ennek a kísértésnek Jézus feltámadása után. Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? És Jézus válaszolt. Tegyetek tanúságot rólam a föld végső határáig. Mi köze ennek a válasznak ehhez a kérdéshez? Van köze hozzá. Jézus arra hív mindannyiunkat, hogy ne foglalkozzunk a mikorral. Már csak azért sem, mert azt se tudjuk, hogy holnap reggel itt leszünk-e még. Arra hív minket, éljünk rövidebb vagy hosszabb életet, hogy tanúságot tegyünk róla, nap mint nap építsük az ő királyságát, hogy cselekedjünk Mária szeplőtelen szívének győzelméért. Ténylegesen figyelmeztetett egyszer minket, azt mondván, eljön szeplőtelen szívennek a győzelme, de rajtatok keresztül fog eljönni. Bátorság tehát. Az Eucharisztia erejével, ami személyes és közösségi imánkkal a családban és az imacsoportokban, tegyünk meg mindent azért, hogy aktív részei legyünk Mária kis szeretet önkéntesei hadseregének. 2002. október 13. És így át fogjuk élni szeplőtelen szívének dicsőséges hajnalát, miközben a Szentlélek egy új korszaka születik, egy új pünkösd, amely meglátja Jézus nagy visszatérését az emberi szívekben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!